A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, fennállva énekeljük a 8. Zsoltár első versszakát. A 8. Zsoltár így kezdődik: Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Foglaljunk helyet, és folytassuk a 8. Zsoltár éneklését a 4., az 5. és a 9. versszakokkal. A 4. versszak így kezdődik: Csodálván mondom, micsoda az ember. Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumából, a 26. fejezet 69. versétől a 75. versig terjedő szakaszból. Péter pedig kinn ült az udvaron. Oda ment hozzá egy szolgáló leány, és így szólt: Te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és azt mondta: Nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló leány, és ezt mondta az ott levőknek: Ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta: Esküszöm, hogy nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott áldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez: Bizony, közülük való vagy te is, hiszen a beszéded is elárult téged. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett: Nem ismerem azt az embert. És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavaira, aki azt mondta neki: Mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Fennállva imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, amikor vasárnap eljövünk a te házadba, akkor mindig téged ünneplünk, a te győzelmedet, a te feltámadásodat. Urunk, most, amikor a felolvasott történettel állunk szemben, akkor emlékezünk a te halálodra is. Arra, hogy elárultak, megtagadtak, cserben hagytak, és te egyedül kellett, hogy oda menj a keresztre. Ha voltak is melletted néhányan, lelki értelemben teljesen egyedül voltál. Urunk, szeretnénk megvallani neked a bűneinket, hogy sokszor mi is nagyon magadra hagyunk téged. Nem fontos számunkra, hogy ki vagy te, és hogy milyen életet szeretnél látni a mi részünkre. Megvalljuk neked sokszor, hogy mi is megtagadunk téged. Szeretnénk, Urunk, letenni előtted most ezeket a bűnöket. Szeretnénk várni a te bocsánatodat, és kérni, hogy szólj hozzánk, töltsd meg a mi életünket önmagaddal. Kérünk, te áld meg ezt az Isten tiszteletünket, te áld meg mindannyiunkat, akik azért vagyunk most újra együtt ilyen sokan, mert elkezdődött az iskola, elkezdődött a munka, sokan talán azért jöttek, mert gyászolnak. Urunk, te ismersz mindannyiunkat, akik most itt vagyunk a te házadban. Nagyon kérünk, hogy személyesen szólj most mindannyiunkhoz. Amen. A bűnbocsánat igéjét Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első leveléből olvasom, az 5. fejezet 9. verséből. Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által. A 165. dicséretünk első versszakát énekeljük: Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a 37. Zsoltár 23. és 24. verséből. Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja. Amen. Foglaljunk helyet. A Biblia egyik legkülönlegesebb vonása a határtalan őszinteség. Olvastam már más vallásoknak az úgynevezett szentiratait, és azzal találkoztam, hogy az ott szereplő, úgymond jó fiúk, általában kizárólag jó fiúk. Ezek az iratok hallgatnak az ő bukásaikról. Ellenben a Biblia mindent elmond. Elmondja a jót is, a magaslatokat, és elmondja a rosszat is, a bukásokat. Néhány példát hadd említsek. Ott van például a sikemi vérfürdőnek az esete. Az előzményeket most nem részletezném. A lényeg, hogy Jákob, a pátriárka, Isten kiválasztottja, megállapodott Sikem városának királyával, hogy egyesítik a népeiket. Sikem városának a férfiai még azt is vállalták, hogy az egyesítés érdekében körülmetélkednek. A körülmetélkedés azonban seblázat okoz, a legerősebb férfit is ledönti a lábáról, és amikor Jákob fiai látták a harcosok gyengeségét, bementek és legyilkoltak minden férfit a városban. Isten emberei. Ismertebb történet Dávid és Betsabé esete. Dávid istenfélő király volt, számtalan alkalommal bizonyította az Isten iránti hűségét. Mégis olvasunk egy nagyon komoly bukásáról. A palota tetején sétálgatva nézelődött úgymond a városban, meglátott egy fürdőző nőt, aki nagyon megtetszett neki, magához hivatta, megtudta, hogy férjnél van, ennek ellenére elcsábította és teherbe ejtette. Annak érdekében, hogy ne derüljön fény a házasságtörés bűnére, megölette a nő férjét, az özvegyet pedig feleségül vette. Nagyon sok ehhez hasonló történet van még a Bibliában, és azt gondolom, hogy ez a típusú őszinteség, ez nagyon sokunk számára komoly vigasztalást jelent. Nem vagyunk tökéletesek. Minden nap követünk el bűnöket. Sokszor igen nagy bűnöket. Ha a bibliai szereplők életének csak a pozitív oldaláról olvasnánk, akkor előbb-utóbb kétségbe esnénk, mert azt gondolnánk, hogy mi nem is tartozunk Istenhez. Ha Istenhez tartoznánk, akkor ugyanolyan tökéletesek lennénk, mint a bibliai szereplők. Természetesen nem szeretném, hogy valaki most félreértse a szavaimat. Ne essünk át a ló túlsó oldalára sem. Nem azért olvassuk ezeket a történeteket a Bibliában, hogy egy laza várrándítással elintézzük a bűneinket. Ezt Isten nem akarja. Mindazonáltal vigasztaló a tudat, hogy még ha bűnt követünk el, Isten akkor is hűséges marad hozzánk. A Biblia tehát egy határtalanul őszinte könyv, és ez az őszinteség mindenképpen a javunkat szolgálja. Ma is egy őszinte történettel állunk szemben, Péter tagadásának a történetével. Péterrel kapcsolatban elmondható, hogy a bibliai szereplők közül ő az egyik legjelentősebb. A 12 tanítvány közül ő ismerte fel először, hogy Jézus az Isten fia. Emlékezzünk a történetre. Jézus megkérdezte, kinek mondanak engem az emberek? És akkor elmondták a tanítványok, hogy ennek, annak, amannak megoszlanak a vélemények. Hát ti kinek mondotok engem? És akkor a nagy csendben egyszer csak megszólalt Péter, te vagy az élő Isten fia. Péterről olvassuk máshol, hogy Jézus megparancsolta neki, hogy szálljon ki a hajóból, és induljon el felé a vizen. És Péter megtette. Nagy hite volt. Azt is olvassuk róla, hogy Jézussal volt a megdicsőülés hegyén. Annak a három tanítványnak az egyike volt, aki ebben a kiváltságban részesülhetett. Péter tehát igen jelentős személyiség volt, úgy is mondhatnánk, hogy a hit egyik hőse, az egyik példakép, akit elénk állít a Biblia. De még róla is elmondhatjuk, hogy bukott, nem is egyszer. A legnagyobb bukását éppen most olvastuk el. Háromszor egymás után tagadta meg Jézust. Nem is akárhogyan. Ha egy kicsit belemélyedünk az igébe, akkor azt látjuk, hogy ez a három tagadás, ez nem három, úgymond ugyanolyan tagadás volt. Péter egyre mélyebbre ment a bűnben. Amikor először meggyanúsították, még csak úgymond egyszerűen válaszolt. Ott volt mellette egy szolgálólány, és higgadtan azt mondta neki, nem tudom, mit beszélsz. Tagadok és kész. Ismerjük ezt a módszert, ugye? Tagadok, nem jön rá senki. Amikor másodjára kérdeztek rá, akkor már tudta, hogy itt nem babra megy a játék, akkor már elkezdett esküdözni. Senki nem mondta, hogy esküdözzön, de ő megtette. Esküszöm, hogy nem ismerem azt az embert. Esküdözött, és már nem csupán úgymond vitatkozott valakivel, itt már konkrétan Jézusról beszélt. Nem ismerem azt az embert, semmi közöm hozzá. És amikor harmadjára gyanúsították meg, akkor már azt olvassuk, hogy átkozódott is. Az átkozódásait nem jegyezte fel a Biblia, de azért el tudjuk képzelni, milyen az, amikor valaki már nem tudja, hogy hogyan tagadja le az igazságot, és mindent megtesz, a legcsúnyább szavakat is használja. Hát tegyük fel a kérdést, hogy miért tagadta meg Péter Jézust. Véleményem szerint azért, mert félt. A bibliai leírások alapján úgy tűnik, hogy a tanítványok közül Péter volt az egyik legidősebb, legtapasztaltabb ember. Látott már ezt-azt. Sejtette, hogy mire számíthat, ha felismerik. Miért? Hát egyrészt, mert tudta, mennyire gyűlöli a papság Jézust. Aztán azért, mert látta, mekkora erőkkel vonultak fel ellene. Végül azért, mert érezte, hogy mi lesz ennek a tárgyalásnak az eredménye. Ez egy koncepciós per volt. Nem lehet a vége más, csak halálos ítélet. A főpap udvarában Péter joggal féltette az életét. Jézussal együtt őt is szívesen és örökre elhallgattatták volna. És most legyünk őszinték önmagunkhoz, és tegyük fel saját magunk számára azt a kérdést, hogy nem tagadtuk-e már meg Jézust? Nem tagadjuk-e meg rendszeresen Jézust az életünkben? Néhány segítő kérdést, néhány élethelyzetet hadd idézzek fel. Ha valaki iskolába jár, és azzal találkozik, hogy az osztálytársai elkezdenek megvetően beszélni Jézusról és a kereszténységről, akkor nem állunk be mi is a sorba gúnyolódni? Nem veszünk részt ebben a bűnben mi is? Ha valakinek a munkahelyén rákérdeznek a hitére, nem fordult még elő soha, hogy elkerültük az egyenes választ? Amikor valaki kórházba kerül, akár azért, mert beteg, akár azért, mert látogat, és találkozik a haláltól rettegő emberekkel, és érzi, hogy kellene mondania valamit arról, hogy van folytatás, nem fordult elő, hogy inkább csöndben maradtunk? Vagy amikor tévében látjuk, hogy keresztényeket tömegesen kivégeznek, akkor nem futott át az agyunkon az a gondolat, hogy az élet védelme érdekében most kivételesen megengedett dolog lenne a hazugság? Hogyha mi ott lennénk, akkor inkább hallgattunk volna, vagy egyenesen hazudtunk volna? Amikor ezeket a dolgokat megtettük, vagy csak gondoltunk is rájuk, akkor már is megtagadtuk Jézust. Péter árulása látványos, bocsánat, Péter tagadása. Júdás volt az áruló, ő kereste az alkalmat. Péter nem kereste az alkalmat, ő tagadott. Mi sem szoktuk keresni az alkalmat, mivel hívő emberek vagyunk. De gondolom, előfordult már velünk, hogy mi is megtagadtuk Jézust. És miért tagadtuk meg? Ugyanazért, amiért Péter. Mert féltünk. Féltünk feltárni a lelkünket. Féltünk a reakcióktól, féltünk a visszautasítástól, a magunkra maradástól, esetleg a haláltól. A Biblia tehát őszinte, ahogy Péter bukott, az ő bukásában ráismerhetünk a saját bukásunkra is. Hol van az evangélium? Meggyőződésem, hogy a Biblia minden lapján ott fénylik az evangélium. Hiszem, hogy ez nem csak az én meggyőződésem, hanem mindannyiunké. Hogyha csak eddig beszélnénk erről a történetről, akkor nem lenne még benne evangélium. Péter bukott, mi is bukunk, kész. Ez rettenetes. Mégis valahol ott látjuk az evangéliumot is. Ebben a történetben így lehetne megfogalmazni a jó hírt, Isten által van lehetőség az újrakezdésre. Nagyon sokan nem hisznek az újrakezdésben. A nem keresztény világ alapvetően nem hisz az újrakezdés lehetőségében, mert nem hisz a bűnbocsánatban sem. Aki nem ismeri Jézust, az nem igazán tud megbocsátani más embereknek. Lehet, hogy kiszalad a száján, hogy megbocsátok, de a tüske mindig ott marad. Nem felejt az ilyen ember. Magyarul valójában nem tud megbocsátani. És mivel azt gondolja, hogy mivel ő nem tud megbocsátani, mások sem tudnak neki megbocsátani. És bocsánat nélkül nincs újrakezdés. Ha valamit elrontottam, akkor ebben az elrontott helyzetben maradok, és így kell tovább folytatnom. Azt gondolom, hogyha a minket körülvevő világ nem hisz a bűnbocsánatban, akkor ez ránk is hatással van. És ezt elég sokszor tapasztaltam már, nagyon sok olyan hívő emberrel találkozom, akiknél azt látom, hogy elkövettek egy bűnt, és ott rágódnak rajta. Természetesen sajnálják, bánkódnak miatt, de nem tudnak tovább lépni. Nem igazán hiszik el, hogy Isten meg tud nekik bocsátani. Amikor megtértek, akkor még elhitték. Az első néhány bukásnál még elhitték. De amikor már évtizedek óta hitben járnak, és elkövetnek egy újabb bűnt, egy súlyos bűnt, szembesülnek a maguk gyarlóságával, akkor egy idő után arra jutnak, hogy hát ezt már az Isten sem tudja megbocsátani nekem. Hát lehetetlen, hogy ennyi idő alatt még mindig itt tartok. És ott maradnak ebben az önmarcangolásban. És ha valaki így gondolkodik, hogy Isten igazából nem bocsát meg neki, akkor azt sem képes elhinni, hogy Isten tud vele valami újat kezdeni. Hogy képes őt felállítani, és képes őt megváltoztatni. De ebben a történetben azt látjuk, hogy van bűnbocsánat, és van újrakezdés. Amikor Péter harmadszor is megtagadta Jézust, és azt olvassuk, hogy megszólalt a kakas, sőt, egy másik evangéliumban még azt is olvassuk, hogy Jézus ránézett Péterre ebben a pillanatban. Nem olvassuk, hogy milyen arccal, de azért Jézust ismerve feltehetően nem rávicsorított Péterre, hogy te jó ég, mit csináltál, és akkor most mindjárt lesújt téged az Isten haragja, hanem ez a szelíd szemed Úr Jézus nézéssel, ami tele volt szomorúsággal. Amiről más helyen azt olvassuk, hogy szomorú az én lelkem, mint halálig. Jézus megtagadta Pétert, hallotta a kakast, látta Jézusnak ezt a szomorú nézését, és utána azt olvassuk, azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Ez a sírás a bűnbánatnak a jele volt. Amikor Júdás elárulta Jézust, és úgymond elkezdte őt a lelkiismeret mardosni, akkor Júdás nem a bibliai értelemben vett bűnbánathoz jutott el. Mert a bibliai értelemben vett bűnbánat azt jelenti, hogy megvallom az Istennek a bűneimet, mert fájnak, és odaviszem, nem takargatom, és kérem a bocsánatot. Péter egészen más úton járt, mert ez a keserves sírás számára úgymond a megszomorodás volt, az Isten szerinti megszomorodás, ami az életre vezet. Ezt olvassuk Pál apostolnál. Péter kiment és megbánta a bűneit. Ez az újjákezdésnek, az újrakezdésnek az első lépése minden esetben. Amikor mi tapasztaljuk azt, hogy megtagadjuk Jézust valamivel, akkor mi is így tudunk újrakezdeni, hogy először is megbánjuk a bűneinket. Van Istennek egy ajándéka a hívő emberek számára. És ez az ajándék a fájdalom. Lehet, hogy sosem gondoltunk még a fájdalomra úgy, mint ajándékra, de én állítom, hogy Isten egyik legnagyobb ajándéka a világ számára a fájdalom. Mert amikor bűnt követünk el, akkor a lélek úgy dolgozik bennünk, hogy ez nem hagy minket nyugodni. Az fáj belül, egészen addig, amíg nem rendezzük. Ha nem fájna nekünk a bűn, akkor nyugodtan élnénk tovább az életünket, akkor nem törekednénk arra, hogy helyrehozzuk a dolgokat. De a hívő embernek fáj a bűn, és éppen ezért elkerülhetetlen, hogy egy bukás után oda menjünk Istenhez, előbb vagy utóbb, és bűnbánó módon elé vigyünk mindent. Azt gondolom, hogy akinek már volt bűnbánata, mély bűnbánata, nem arról van szó, hogy Uram, elfelejtettem jegyet lyukasztani a metrón, tehát nem egy ilyen apró dologra gondolok, hanem egy komoly bűn után volt valakinek mély bűnbánata, az tudja, hogy ez nagyon nehéz érzés. Talán a gyászhoz lehetne hasonlítani. Vesztettem. Rettenetes dolog. Helyrehozni sem igazán hiszem, hogy lehet. Rettenetes dolog valahol a bűnbánatnak az érzése. Ugyanakkor, ha az ember túlesik ezen, akkor átéli a bűnbocsánatnak az örömét, és a megújulás ígéretének az örömét is. Péternél itt fejeződik be ez a történet, hogy most megbánta a bűneit, de ki kell tekintenünk? Ki kell tekintenünk egy kicsit a későbbi dolgokra is? Tudjuk, ez majd egy pár héttel később kerül elő, hogy Jézus rendezte Péterrel ezt a dolgot személyesen is, és megtörtént a bűnbocsánat. A bűnbánatot mindig bűnbocsánat követi, illetve nem csupán bűnbocsánat, mert nem arról van szó, hogy Péternek az élete ugyanolyan maradt, mint korábban, hanem azzal is szembesülünk, hogy Péter élete megváltozott, hogy ő később már nem tagadott. Hogyan jutottunk el idáig? Mi volt Péter alapvető problémája? A félelem. Azért tagadta meg Jézust, mert féltette az életét. De mi okozza a félelmet? Ha valaki most azt gondolja, hogy az ellenség okozza a félelmet, akkor hát ebben is van igazság, de ez még csak féligazság. Mert az ellenség nem mindenkit félemlít meg. Jézus nem félt az ellenségtől. Mi a félelem oka? János apostolnál a következőt olvassuk. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Magyarul Péter félelmének ez állt a hátterében. Az, hogy ő még ekkor nem lett teljessé a szeretetben. Nem igazán értette még, hogy mennyire szereti őt Jézus, hogy mennyire elkötelezett iránta. És amikor szembesült azzal, hogy az élete veszélybe került, akkor ez a félelem borította előt. Ez vezette minden szavát és minden cselekedetét. De mi történt azután, hogy Jézus feltámadt, azután, hogy Jézus felment a mennybe? Hát azt olvassuk, hogy Péter egyre jobban megértette azt a szeretetet, amit Jézus iránta tanúsított. Olvassuk el Péternek a pünkösdi beszédét. Olvassuk el a leveleit, amit a gyülekezeteknek küldött. Hát ez végig arról szól, hogy Isten megszánt benneteket. Isten olyan áldozatot vállalt értetek, amit elképzelni is nehéz. A saját fiát odaáldozta. Hát ennél többet adhat az Isten? Nem adhat. Hát egy lottó ötös ehhez képest semmi, semmiség. Mert itt az Isten áldozatot mutatott be. Saját magát. És amikor Péter az idő előre haladtával egyre jobban megértette ezt a szeretetet, akkor ez fontosabbá vált számára mindennél. János evangéliumának a végén olvasunk arról, hogy Jézus beszédbe elegyedett Péterrel, és ebben a beszélgetésben volt egy kis profécia. Jézus előre megmondta Péternek, hogy hogyan fog meghalni. Nem részletezte, de annyi kiderül, hogy vértanú halál lesz a sorsa. A Biblia erről nem számol be, de tudjuk, hogy Péter így halt meg, mert Jézus ezt kijelentette. Sőt, vannak bizonyos óegyházi iratok, így nevezzük a legrégebbi keresztény írásokat, amelyek leírják, hogy hogy történt Péter halála. Ez nem szentírás, de azért úgy tűnik, hogy ezek a leírások megbízhatóak. Úgy tudjuk, hogy Pétert valamikor Néró uralkodása idején érte utol a halál. Ugye Néró volt az, aki felgyújtotta Rómát, egy őrült császárról van szó, a saját városát felgyújtotta, 3 napig égett, és utána, hogy ne lincseljék meg, ráfogta az egészet a keresztényekre. A keresztények ugye egy ismeretlen kis szekta volt még abban az időben, hát könnyen rájuk lehet fogni. És elindult az üldözés, és ennek az üldözésnek a keretében pár évvel később Pétert is elfogták, és amikor a katonák kérdőre vonták, akkor Péter már nem tagadta meg Jézust. Nem tagadta meg, mert már nem félt. És nem félt, mert teljessé lett a szeretetben. Isten minket is ugyanígy újít meg. Miután megtagadtuk őt, miután ráébresztett minket a bűneink súlyára, miután megbántuk a bűneinket, utána azt tapasztaljuk, hogy elindul valami az életünkben. Elindul Istennek a megújító munkája, ami úgy kezdődik, hogy biztosít minket az ő szeretetéről. Ahelyett, hogy megbüntetne minket, úgymond bevezet ebbe a titokba egyre mélyebben. Megmutatja egyre inkább, hogy mit vállalt még értünk, hogy mennyire elkötelezett irányunkban. És amikor ez a hétköznapjaink részévé válik, amikor ez áthatja a gondolatainkat, még az öntudatlan érzéseinket is, akkor azt tapasztaljuk, hogy a félelem kezd elmúlni az életünkből. Semmi nem lehet olyan fontos, mint Jézus. A történet, amit itt olvasunk, szomorú, egy tagadásról szól, ahogy a mi életünk is nagyon sokszor erről szól és szomorú. Ugyanakkor ott van benne csírájában az evangélium, van bűnbocsánat, van újrakezdés, megújulás. Ennek az evangéliumnak az erejével folytassuk az életünket. Ez jellemezze a megújulásunkat a következő héten is. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 445. dicséretünk második versszakát énekeljük el. Sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy tudod a mi dolgainkat. Ahogyan megírtad a jelenések könyvében annak a 7 gyülekezetnek, tudom a te dolgaidat, ugyanígy ismered az életünket is. Ismered a gondolatainkat, ismered az érzéseinket, hallod a szavainkat, látod a tetteinket. Nyitott előtted az életünk. Megvalljuk neked, Urunk, hiszen úgysem tudjuk eltitkolni, hogy mennyi bűnünk van, mennyi tagadást mondtunk el. Szeretnénk ezeket eléd vinni fájdalommal. Ha nem fáj még, Urunk, akkor kérünk, te ajándékozz meg minket a fájdalommal. Hadd ne nyugodjunk addig, amíg eléd nem visszük és nem rendezzük ezeket a dolgokat. Kérünk, Urunk, hogy ígéretedhez híven bocsáss meg nekünk, és ne csupán bocsáss meg, hanem rángass ki bennünket abból a lelki posványból, abból a sárból, amiben sokszor benne élünk. Kérünk, te újítsd meg az életünket. Kapard le rólunk ezt a lelki szennyet, és add, hogy ragyogjunk a te gyermekeidként ebben a világban. Te képes vagy arra, hogy megváltoztass bennünket. Képes vagy arra, hogy ne csak a szokásainkat, ne csak a külsőségeket változtasd meg, hanem az egész személyiségünket. Urunk, hiszünk abban, hogy te ezt nem csak megtudod, hanem meg is akarod tenni, és hogy végzed bennünk ezt a munkádat. Köszönjük, hogy már tapasztaljuk is ezt a munkát, hiszen látjuk az előrehaladást a saját életünkben, mások életében is. Köszönjük, hogy te mindig igazat mondasz, és most is számíthatunk rád. Kérünk ad, hogy ne hátráltassunk téged ebben a munkában, hanem mi is erre vágyakozzunk, hogy előrébb juthassunk, minél hamarabb, hogy amikor látják az emberek az életünket, akkor téged ismerjenek fel, a te szentségedet, a te szeretetedet, a te dicsőségedet. Eléd hozzuk, Urunk, a kéréseinket is, Te látod, hogy most egy új szakasza indul el az életünknek, újra munkába állunk, újra iskolába járunk. Szeretnénk, Urunk, ha veled járhatnánk ebben az időszakban is, ha nem felejtkeznénk el rólad a terhek alatt, hanem a terhek még közelebb vihetnének hozzád. És kérünk, Urunk, arra is, hogy ha lehet, akkor ne teherként éljük meg a feladatainkat, hanem örömként, hiszen a munka tőled van, a hivatás tőled van, a növekedést ezek által adott nekünk. Kérünk, hogy adj nekünk előmenetelt. És imádkozunk hozzád, Urunk, azokért is, akik nehéz helyzetben vannak. Imádkozunk a gyászolóinkért. Te látod, hogy több családban is temetés volt ezen a héten, és hogy mekkora a fájdalom a hátramaradottakban. Köszönjük, Urunk, hogy szóltál hozzájuk a temetéseken, hogy elhangzott az evangélium, a vigasztalásnak az ígérete. Aki hozzád megy, annak te vigasztalást adsz. Kérünk, Urunk, hogy hadd tapasztalhassák meg ezt a gyászolók. És imádkozunk, Urunk, érted, hozzád a betegeinkért is. Betegeink is vannak bőven, otthonaikban és kórházban egyaránt. Nagyon kérünk, Urunk, hogy te adj nekik reménységet, ne kerítse őket hatalmába a félelem, bátorítsd őket azzal, hogy akár mi is a te akaratod az ő földi életükre nézve, de aki benned hisz, annak örök élete van. Kérünk, Urunk, hogy ezt a tiszta hitet, ezt a tiszta lelkilátást add meg mindannyiunk számára, hadd tudjunk benned bízni jóban és rosszban, hadd tudjunk téged követni. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.